Jól csináltam. Mindent megtettem. Nem kellett volna többet. Nem kellett volna kevesebbet. Istenem, ő az. Ő az, akiről beszéltél, vagy rosszul értettem, amit azt hittem, hogy te jeleztél nekem. Folytassam, vagy csak ennyit bíztál rám, elvégeztem a munkámat. Mindegy, hogy hogyan élek tovább, egyáltalán élek-e tovább, mindent elfogadott tőled. Örömmel élek addig, amíg napokat teszel hozzá az éveimhez. De könyörgök, Uram, csak egyszer, csak még egyszer erősíts meg abban, hogy jól választottam. Ilyen kérdések foglalkoztathatták Keresztelő Jánost. Heródes börtönében ült, egy mocskos cellában, szóvá hallható, feddő szóvá tette a magánéletét, a zsidó fejedelem törvénytelen házasságát. Ezért került börtönbe. Aztán az összes gonosz tettét ráolvasta Heródesre. Heródes pedig nem késlekedett, nem teketóriázott, egyéb se hiányzik neki, minél előbb el kell hallgattatni ezt az embert, így sincsen a népszerűségnek a csúcsán, a népszerűség indexének a csúcsán. El kell hallgattatni ezt a bőr övvel magára szorított, durva, tevesző ruhát viselő, kiabáló, hitbuzgó vadembert, Keresztelő Jánost, a Jordánban keresztelő prófétát. És Heródes börtönbe záratta. Azóta Keresztelő János Jézus anyjának, Máriának a rokona, sötét, nyírkos, piszkos cellában raposgatja egymásra a gondolatait. Naponta kap vizet és annyi élelmet, hogy ne haljon éhen. Néha hivathat látogatókat, talán le kell fizetni az őröket. Hivathatja a tanítványait, és fogalma sincs róla, hogy meddig fog börtönben maradni. Ez a legrosszabb. A szellemi és valóságos értelemben vett kilátástalanság. Ott ül a sötét cellában, amikor az ételt hozzák, akkor fáklyával megjelennek, egyébként vaksötét van. A bőven több emelet mélységben Heródes palotája alá épített börtönben. János, Keresztelő János, aki mindig kint volt, nem látja a Jordán folyót, nem kaphatott sáskák után, és nem közelíthet óvatosan a vad méhek telepeihez, ahonnan beszerezte az élelmét, sáskán és vad mézen élt, és nem látja Jézust. Nem látja Jézust, akire feltette az egész életét. Akiket János a bűnök bocsánatára bemerített a Jordán vizébe, és akik prófétaként tisztelték őt, azokat sietett felvilágosítani. Így olvassuk a Szentírásba, ezt mondta nekik János, utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva a saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ennek az embernek, ennek a Keresztelő Jánosnak voltak kétségei. Igen. És így olvastam, Máté evangéliumában így halljuk, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőlük, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Mi pedig, kedves testvérek, nem csóváljuk a fejünket. Nem botránkozunk meg azért, mert Keresztelő János bizonyítékot keresett, mint mindenki mást, őt is Isten érzékekkel, indulatokkal, bűnre és vágyra és kétségbeesésre hajlamos természettel hívta a világra. Úgy, mint engem, úgy, mint téged. Honnan tudom? Onnan, hogy nekem is és neked is voltak és lesznek olyan kérdéseid, amiket az ige hirdetés elején elmondtam. Elmondjam megint? Elmondhatom? Rendben. Én megteszem, de arra kérlek benneteket, hogy közben gondolj vissza a múltadra. Gondolj vissza a múltadra, és azzal együtt, ami most eszedbe jut, idézd fel magadban azt, ami most foglalkoztat. Lehet, hogy az ige hirdetés alatt is, vagy amíg eljöttél ide a templomba, vagy ezekben a napokban. Mehet? Kérdezhetem? Jól csináltam? Mindent megtettem? Nem kellett volna többet? Nem kellett volna kevesebbet? Istenem, ő az, akiről beszéltél, vagy félreértettelek? Azt hittem, hogy te adod azt a jelet. Istenem, folytassam, vagy csak ennyit bíztál rám? Nos, talált valamelyik? A múltunkkal kapcsolatban magunkban hordozott kérdések, vagy a jelen apropóiból? Talált valamelyik kérdés? Vajon honnan erednek ezek a kérdések, ezek a kételyek, ezek a kétségek? Azok, amelyek megkérdőjelezik azt, amikről azt hittük, hogy megkérdőjelezhetetlenek. Ki akarja felborítani a már szépen stabilizált hitünket és a meggyőződésünket? Ugye tudjátok, hogy ki az. De azért segítek, ismerős. Mózes első könyvének elejéről olvasom. A jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Még nem ez a válasz. Ezt hallotta Ádám az Úrtól az édenkertben, és biztosan elmesélte az oldal bordájából teremtett segítőtársának, mert amikor Éva a kígyóval beszélgetett, akkor helyesen felelt neki. Róla beszélünk, a kígyóról, a kísértőről. A kígyó kétséget ültetgető gazdálkodásáról. Mi volt az? Egy ártatlan francia kislányokat tanító tanárnőnek a szájába illene ez a közömbösnek ható kérdés, amit a kígyó mondott. Csak ugyanazt mondta Isten. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És már is megbillent a bizalom Istenben. Már is összedőlt, vagy lepergett a hitnek, a hit sziklájának, az Istenbe vetett bizalomnak a sziklájáról néhány porszem. Jól ismerjük a folytatást, az édenkerti kiüzetést. Mint ahogyan nagyon jól ismerjük a saját kísértéseinknek a folytatását is, jól ismerjük, vagy kevésbé jól, de keressük Isten akaratát, a véleményét, a tiltásait és a biztatásait. Biztosak vagyunk abban a dolgunkban egy ideig, igen Uram, te mondtad, és úgy lesz. Így szoktunk elmenni a vasárnapi Isten tiszteletről, végre meghallottam az Isten akaratát, nem akarok másként cselekedni, ilyen biztos vagyok benne. Mikor kezd foszladozni ez a meggyőződés? Biztosak vagyunk a dolgunkban, de aztán jönnek a kérdések. Jól csináltam? Nem kellett volna többet tennem? Nem kellett volna kevesebbet? Istenem, ő az, akiről beszéltél, vagy félreértettem valamit? Igen, ezek a kérdések akkor törnek ránk, amikor valami változás következik be a szépen bejáratott napjainkban. Ez történt Keresztelő Jánossal. Ezek a bizalom ingató kérdések akkor bújnak elő a kísértő bensőnkben helyet kapott veteményes kertjéből, amikor beszűkülnek a gondolataink. Nem bántóan mondom, a tényeket mondom. Elbizonytalanodunk és összesűrűsödnek a gondolatok. Más nem is látok, csak egyre tudok gondolni. A kétségekre. Mi lesz ebből? Ez történt Keresztelő Jánossal, valami leláncol, valami megkötöz, valami bebörtönöz minket. Kilátástalannak tűnő helyzetbe kerülünk. Az életfunkcióink azok működnek, Eszünk és iszunk, de az elménk és a hitünk fordulatszáma lecsökken, és vegetáló funkcióba, üzemmódba kapcsol. Keresztelő János ehhez hasonló állapotban hívatta magához a tanítványait, majd küldte el őket, kérdezzétek már meg, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? El sem tudom képzelni Keresztelő János tanítványainak az arcát. El sem tudom képzelni, azt mondhatták, hogy ez a mi mesterünk, Keresztelő János, aki annyi ideje beszél már Jézusról, ő készítette elő Jézusnak az útját. Ő az a Jánosunk, aki a bemerítéskor hallotta a mennyei hangot, az Isten hangját a mennyekből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, amikor Jézusra leszállt a lélek. Ő bizonytalanodott el, Keresztelő János. Nem merik megkérdezni tőle, de elindulnak. Mennek, és jó helyre mennek. Mert János jó irányba küldte el őket a kérdéseivel. És a tanítványai meg sem állnak Jézusig. Kedves testvérek, a szegedi házasság hete alkalmai vannak mögöttünk. A szegedi házasság hete utolsó napján, 9 óra után valamikor jó irányba indultatok el. Ide készültetek a templomba. És azok is, akik egy másik istentiszteleti alkalomra indultak el. 10 előtt pár perccel, fél órával vagy egy órával a kórus tagjai, vagy néhányan 10 után megérkeztek, és megérkeztünk, fogjuk magunkat és oda borítjuk a kérdéseinket Jézus elé. Mindegyiket. Bármikor, bárhol is legyen is szó, bármilyen értelemben, bármilyen sürgető fokozatban, sürgősségi helyzetben, a kérdés ez, Uram, jól csináltam? Nem kellett volna többet? Nem kellett volna kevesebbet? Istenem, ő az, akiről beszéltél. Ki tudja, hogy mi minden halmozódott fel a múltunkban. Változtatni már nem tudunk rajta, ezért a múlt ráborítja a kétségeit a jelenünkre. Jobb nem is lehetne, hiszen a jelenben van lehetőségünk felkeresni Jézust. Őt, aki azt teszi velünk, pontosan azt, amit Keresztelő Jánossal tett. Megvigasztalja a gondterhes szívünket. Jánosnak annyit üzent, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És Keresztelő Jánosnak ennyi elég volt. Nem kell több. Ennyi elég. Minden kétsége elszállt, ő a Messiás, Jézus az eljövendő. 60-70 évvel később egy másik János, az apostol, a fiatal tanítvány, aki már idős volt, szintén büntetését töltötte Pátmosz szigetén, számüzetésben volt, és megírt egy könyvet, a Biblia utolsó könyve, úgy ismerjük, hogy a Jelenések, János kinyilatkoztatásának a könyve, és ezt olvassuk benne. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt, és aki eljövendő. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úr Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Milyen különös, alig merem kimondani, de mi már többet tudunk, mint amit akkor tudott Keresztelő János. Mert számunkra a jövőt is feltárta az Úr. Heródes a szép Salomé tánca kedvéért lefejeztette Keresztelő János, soha nem jött ki már a börtönből. Az útkészítő János nem érhette meg a golgotai keresztet, nem találkozhatott a feltámadott Jézussal, nem láthatta azt, ahogy felemelkedett és egy felhő takarta el, előre ment, hogy helyet készítsen a számunkra. Nem láthatta. És mi ebben a hitben élünk már. tudjuk, mi lesz, tudunk az örök életünkről, tudunk mindenről, mert Jézus megtanította nekünk. És mi történik? Tele vagyunk kétségekkel, kételyekkel és kérdésekkel. Afelől kérdezünk, amifelől egyszer már meggyőződtünk. Kiolvastuk a Bibliából, hallottuk egy istentiszteleten, egy keresztelő, egy esküvő, vagy éppen egy temetési szolgálat során. És megbizonyosodtunk az igazáról. Hittünk. És mégis vannak kétségeink, kételjeink és kérdéseink. És képzeljétek el, Jézus nem bánja. Az úrvacsora vétele előtt sem. Jézus nem bánja, ha ugyanazt csináljuk, mint keresztelő János. Darab számra nyilván tartja az összes kételkedésünket. Segítőkészen figyeli az aggodalmainkat, amikre az előbb most néhány perccel ezelőtt visszaemlékeztél. És várja, hogy a jánosi bizalommal megkeressük, valahogy így, mindegy, hogy hogyan tovább, mindent elfogadok, Uram. Örömmel élek addig, amíg napokat adsz a napjaimhoz, de könyörgök, erősíts meg engem abban, hogy jól választottam. Figyeltétek? Keresztelő János nem kérdőjelezte meg, bocsánat, fordítva mondom, mert így történt, Jézus nem kérdőjelezte meg keresztelő János hitét. Nem dorgálta meg. Mi az, hogy eljövendő vagyok, te tudod a legjobban. Nem. Nem kérdőjelezte meg keresztelő János hitét, hanem visszaüzent neki. Ne félj, hát te sem. Jézus nem olyan, mint azok a nagyon szeretett, kegyes testvéreink, akik azt hiszik, hogy birtokában vannak valami hitmérő eszköznek, ne törődj velük, menj el Jézusig, borulj le előtte, és ostromold Jézust a kérdéseiddel. Ne félj tőle, várja a kételyeidet, a kétségeidet rejtő kérdéseidet. És a válaszaitól fog tovább épülni az a személyes hited, ami nem olyan, mint másé. A te hited olyan, mint senki másé. Tudod miért? Azért, mert Jézustól közvetlenül kapod a lélek által. Személyes a hited, mert Jézussal együtt alakított ki, amikor a tűzben megedzett tapasztalataidat és a tőle kapott válaszait kiemeled a Jézussal történt találkozás olvasztó tégelyéből, salakmentesen. Soha nem lesz olyan hited, amit irigyelsz, az az ember mennyit hisz, mekkora hite van, a tiéd soha nem lesz ilyen. De a tiéd is irigylésre méltóvá válhat. Ha Jézushoz viszed a kétségeidet, és onnan jössz el tőle a válaszokkal. Jézus azzal fejezte be a mondandóját, és így küldte vissza a keresztelő János tanítványait a börtönben ülő prófétához: boldog, aki nem botránkozik meg bennem. János nem ütközött meg, nem botránkozott meg Jézusban, nem csalódott benne. Jézus volt az volt, akinek kezdettől fogva gondolta, akinek kezdettől fogva hitt, mert bízott benne. Eszembe jut az írónak, Márai Sándornak egy mondata: nincsen csalódás, csak rossz diagnózis van. Nincsen csalódás, csak rossz diagnózis van. Keresztelő János valami helytelen diagnózis kísértette meg, Jézus viszont korrigálta a látását, ami után kiderült, hogy nem kellett csalódnia. Vizsgáljuk meg, kedves testvérek, aztán az isteni vizit után Jézussal értékeljük újra a kórképeinket. Hogyha nem akarunk csalódni abban, amit a múltban az ő beleegyezésével vittünk végbe, és a jelenben velünk él, akkor ne késlekedjünk. Ahogy jelentkezik a kétség, abban a pillanatban, ahogy elbizonytalanodik a korábban tőle kapott meggyőződésünk, azonnal induljunk el hozzá. Elbizonytalanodtál? Nem olyan Jézus, amilyennek te festetted le magadnak? Te formáltad őt, és nem engedted, hogy ő formáljon téged? Nem teljesíti a kéréseidet? Vagy nem azonnal teljesíti, nem úgy teljesíti? Nem gyógyítja meg a betegségedet, vagy azt a beteget, aki a környezetedben van, és már oly régóta imádkozol érte? Nem találtál jobb állást, nem adott neked? Nem emelte fel a fizetésedet, a nyugdíjadat? Változott a férjed? Változott a feleséged? Nem olyan, mint 5-10-50 évvel ezelőtt volt? Más az igazság, mint az illúzióid? Tényleg úgy akarsz boldog lenni, hogy hazugságokkal veszed körül magadat? Nem az igazi Jézus kell, hanem az, aki neked tetszik. Menj oda Jézushoz. Menj oda még ezekkel a kétségeiddel is. Vidd magaddal és borítsd oda elé az összes kétségedet. Ostromold őt az igazságért. És azzal, hogy felé, hogy hozzámész, már az akármekkora picinke hitedet is, vagyis a belévetett bizalmadat tanúsítottad. Ő pedig egyszer azt mondta azoknak, akik hittel keresték fel, ha megtartjátok az én igéimet, valóban a tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Megszabadít a kétségtől, a kételyektől, megszabadít benneteket, mert magát Jézust kapod a lelkedbe. Az igazságot. Ő mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Légy boldog vele. Kedves házaspárok, legyetek boldogok vele. Amen. Feleljünk Isten megszólító szavára, 460-as számú dicséretünk, megkezdett dicséretünk második versének éneklésével, amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy. Most tudjuk, most biztosak vagyunk benne, Urunk, hogy Te vagy az eljövendő. És ez a bizonyosság, ez a hit, a beléd vetett bizalom addig tart, amíg ki nem vetjük magunkból. Amíg nem engedünk a kísértéseknek. Most jó, most nagyon jó, most erős a hitünk. És Te már előre tudod, hogy meddig tart. Addig a pillanatig kérünk, Istenünk, az első kísértés pillanatáig őrizd meg bennünket. Te adj erőt, és Te tarts meg bennünket a bizonyosságban. Bármi történhet, a Te szavad, a Te ígéreted nem változik. Arra kérünk, Istenünk, hogy áld meg azokat, akik hallják az igét a templomokban, akik hallják az igét, a Te üzenetedet, és átadni készek, mert oly sok a nyomorult lélek. Édes Istenünk, imádkozunk a házasságokért. Imádkozunk azokért, akik összekötötték az életüket. Tartsd meg őket ebben a szövetségben. Imádkozunk azokért, akiknek felbomlott a házasságuk. Tartsd meg a feleket, Istenünk, és akaratodból vezesd újra őket egymás felé, vagy az a döntés, amely valamilyen bűn miatt következett be, az ne legyen többi akadálya annak, ha te is úgy akarod, társat találjanak másban. És kérünk, Istenünk, áld meg azokat, akiknek nem adtad a házasságot, hanem egyedülálló életükben szolgálhatnak teljes emberként neked. Áld meg, Istenünk, a kapcsolatokat, ne úgy, ahogy mi ítélkezünk, hanem úgy, ahogy a te szereteted öleli körül őket. Így imádkozunk, Istenünk, az egész világért, adj kérünk a szükségben lévőknek. Te tudod, hogy mire van szüksége az embereknek. Vedd el a fájdalmát azoknak, akik lelkükben vagy testükben szenvedéseket állnak ki. És könyörgünk, Istenünk, azokért, az édesanyákért, akik szívük alatt hordozzák gyermekeiket, vagy egészséges, szép gyermekeket, és add a hitet nekik, hogy hozzád vezetik őket. Imádkozunk a teremtett világért, légy a mi segítőnk, megtartunk, Krisztus nevében merünk fohászkodni. Aki így tanított bennünket imádkozni, együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét.